Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük együtt a 329. dicséretünk második verszakát. 329. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük tehát. Kedves szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk most abból az alkalomból itt az Isten házában, hogy elhoztátok, eljött ez a lányzóit veletek együtt, hogy a keresség sákramentumában részesülhessen. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte ezt a sákramentumot Jézus Krisztus. Az ő szavait olvashatjuk Máté evangélium a 28. fejezetének végén, a 18., 19. és 20. versekben a következőképpen. Jézus Krisztus mondja tehát, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Ezekben az ünnepi pillanatokban a keresség szereztetés ígéje mellett még az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből olvasok egyiket szakaszt, egy történetet, amely szerintem féka számára is ismerős lesz. Tehát a 8. fejezet 26. verséből hangzik hozzánk még Isten ígéje a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet. Nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és itt szólt az udvari főember. Íme itt a víz, Mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Ennek a történetnek az alapján most itt a keresztelő alkalmából mindazt szeretném számba venni, hogy miért is adhatunk mi hálát, miért adhatunk így veletek együtt hálát az Istennek. Hálát adhatunk azért, hogy Rékának nem kell oly sok kilométert megtennie azért, hogy hallhassa az evangéliumot, hogy találkozhasson az Úr Jézus Krisztussal, mint amennyit meg kellett tennie ennek az etióp kincstárnoknak, akiről itt olvastunk. Figyelemre méltó ennek a kincstárnoknak a szívében az a vágy, amely vitte őt, amely arra sarkalta, hogy minden akadályt leküzdjön azért, hogy megtalálhassa azt, ami vagy aki betölti a szívében levő hiányt. Vállalta a hosszú utat Etiópiából Jeruzsálembe. Milyen jó, hogy Réka olyan családba születhetett bele, amely családban otthon is hangzik az ige, amely családban otthon is beszélgetnek az Úr Jézus Krisztusról, és így megismerheti őt. Hálát adhatunk azért, hogy ő is, ti is, mi is, mindnyájan kezünkbe vehetjük a Szentírást. Hogy olvashatjuk, hogy kérhetjük Isten szent lelkét, világosítsa meg számunkra mindazt, amit olvasunk, tegye élővé, tegye személyes üzenetté számunkra. Hogy világítsa meg az utunkat, hogy lássuk, merre kell haladnunk, hogy jó döntéseket hozhassunk. Ennek az etióp kincstárnoknak még csak az írások, vagyis az ószövetségi írások, egész pontosan itt azt hallottuk, hogy Ézsaiás proféta írása lehetett a kezében. Azt olvasta. Hálát adhatunk azért, hogy Réka mellett vannak és lehetnek olyanok, akik segítenek abban, hogy megérthesse a Szentírásnak az üzenetét. Mint ahogy milyen csodálatos az, hogy Istennek volt gondja erre a kincstárnokra, hogy számon tartotta őt, mert látta azt a hihetetlen vágyat a szívében, amellyel kereste az élő Istent, és küldte Fülöpöt. Hallottuk az elején, hogy az Úr angyala szólította meg Fülöpöt, hogy menjen délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, és még hozzá is teszi, hogy amely néptelen. Föl lehetne tenni a kérdést, és Fülöp is feltehette volna, hogy de hát, ha néptelen út, akkor miért kell neki elindulni? De milyen csodálatos ezt is felfedezni, és milyen csodálatos az, hogyha mi is vágyunk erre az engedelmességre, hogy ott legyen ennek a készsége a szívünkben, hogyha az Úr mondja, akkor indulok, mert tudom, hogy amit ő mond, annak megvan az értelme még akkor is, hogyha én nem látom azt most még. És hálát adhatunk azért is, hogy Rékának van és lesz közössége, olyan közössége is az egyéb közösségek mellett, mely közösségben Istenről, Jézus Krisztusról lehet beszélgetni. Hálát adtunk, és hálát adhatunk azért, hogy a családban is történik ez. De milyen jó, hogy itt van a gyülekezet számunkra, hogy Istennek nagy családjához, népéhez tartozhatunk. És a keresség erről is szól. Hiszen ilyenkor igazából Isten egy láthatatlan pecsétet tesz arra, akit megkeresztelünk, ami azt jelenti, hogy Réka Istenhez tartozik, hogy az övé, Isten úgy tekint rá, mint az ő gyermekére, az ő tulajdonára, de ezáltal igazából betagolódik az ő népébe, az ő nagy családjába is. Erről a kincstárnokról azt olvastuk, hogy örvendezve haladt tovább az útján. Mindazzal együtt örvendezve haladt tovább, hogy őt valószínűleg nem várta ilyen közösség otthon, hiszen hazament Etiópiába, egy olyan országba, ahol akkor még minden bizonnyal nem igazán hallottak az élő Istenről, Jézus Krisztusról. Sokkal inkább ő vitte a jó hírt, az evangéliumot, és mégis örvendezve tudott menni haza. Miért? Mert már nem volt ott az űr a szívében, mert azt betöltötte, betölthette az Úr Jézus Krisztus, mert már befogadhatta őt, Isten szent lelke uralma alá kerülhetett az élete, és ezzel kiteljesedhetett az élete. Ezt kívánjuk, és ezért imádkozunk, hogy ez így legyen Réka életében és mindnyájatok életében. Isten áldjon így meg benneteket. Ámen. Most két kérdést intézek hozzátok, ezekre a kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a gyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Szeresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről ő maga is majd vallást tehessen a gyülekezet színe előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk adjon erőt, bölcsességet ahhoz, hogy amit ígértetek, teljesíthessétek. Valljuk meg együtt Istenbe vetett hitünket most, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hitetek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá foglyokra. Harmadnapon halottai volt feltámadt. Felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elérendő ítélni élőket és sorokat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, szeretnénk most így imádságban is magasztalni téged, mindazokért, amelyekről az ige kapcsán már szólhattunk. Szeretnénk neked elsősorban Réka életért, Rékáért, magáért hálát adni neked. Köszönjük a családot, hogy velük vagy. Köszönjük, hogy te ott vagy a mindennapjaikban. Köszönjük neked azt, hogy otthon is hallhatja az igét. Köszönjük neked azt, hogy hittanórákon is, itt a gyülekezet közösségében is megismerhet téged még jobban. Köszönjük neked, Urunk, hogy kezébe veheti ő is a Szentírást. Köszönjük, hogy lehet az világító szövétnek az ő lába előtt, és hogy fény csóva vetődhet az ő útjára is, és hogy ő is így hozhat majd döntéseket, téged kérdezve, veled megbeszélve, és így valóban jó irányba haladhat. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a közösséget, az egyházat. Köszönjük azt, hogy nem vagyunk magunkban így a hitünkkel, abban a vonatkozásban sem, hogy te beleiktatsz egy családba, amikor mi elfogadunk téged. Köszönjük a gyülekezetet, az egyházat, és kérünk téged, hogy áldj meg mindnyájunkat. De most különösképpen is imádkozunk Rékáért, az ő családjáért, szülőkért, keresztülőkért, nagyszülőkért, testvérekért. Kérünk, hogy a te békességed hadd lehessen a szívükben, hadd tapasztalhassák meg a veled való közösség áldásait, örömét, hadd tudjanak elsősorban benned gyönyörködni, és olyan csodálatos aztán látni, hogy mi mindent is jelent ez számunkra. Engedd meg, hogy ők is egyre jobban megtapasztalhassák ezt. Kérünk, hogy légy velük, és szent lelked által erősítsd őket továbbra is. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg, kérünk kegyelmesen imádságunkat. Ámen. Réka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldjon, és szentelje meg Rékát. Nevelje felül szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket. És fogadjuk most szeretettel, és legfőképpen a család fogadja szeretettel a vasárnapi gyermekórára járó gyermekek énekes köszöntését.
Áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr, ragyogtassa szent orcáját rajtad,
köszönjük szépen. Mi pedig keressük meg a 134. zsoltárunkat, és énekeljük el végig mind a három verszakával, és amikor azt énekeljük, hogy megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban gondoljunk Rékára, és így is kérjünk áldást az ő életére. Mi segítségünk és Isten tiszteltünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyve 13. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen.
Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített, ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakadtak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának pásztorai, Lót jószágának pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Váljál tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra megy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízi föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát egészen Cuarig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Abrámnak, azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a földporához. Aki meg tudja számolni a földporát, az meg tudja számolni a te utódaidat is. Indulj, járd be ezt a földet széltében hosszában, mert neked adom. Így vonult tovább Abrám a sátraival, és telepedett le Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Ott is épített oltárt az Úrnak.
Úrunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, és ne csak a hallgatói legyünk, mi pedig az ő szavának, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva fohászkodjunk most. Áldunk és magasztalunk, mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk azért, hogy itt lehetünk most a házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy őriző pásztorunk voltál az elmúlt napokban is. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, azokat az alkalmakat, amelyeket most az elmúlt napokban estéről estére készítettél nekünk, hogy újra és újra hangozhatott ígéd. Köszönjük, hogy te, bár nagyon jól tudod, hogy hogyan viszonyulunk hozzád, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy milyenek is vagyunk, mégsem fordítottál hátat nekünk, és nem fordítasz most sem. Köszönjük, hogy újra és újra utánunk jössz, megszólítasz, megállítasz bennünket. Megállítasz a mi nagy rohanásainkban, amikor minden mással foglalkozunk, csak éppen rád nem figyelünk, minden más számításba veszünk, csak éppen téged hagyunk ki a számításainkból. Köszönjük, hogy mégis, még mindig készítesz alkalmakat, mégis, még mindig hangozhat az ige, hallhatjuk, és köszönjük a lehetőséget, hogy még odafordulhatunk hozzád, hogy még oda szánhatjuk olyan igazán az életünket, a te követésedre, szolgálatodra. Köszönjük szeretetedet, kegyelmedet, és arra kérünk, hogy most ezt a mai Isten tiszteletet is áld meg így, hogy meghallhassuk szavadat, befogadhassuk, hogy indulhassunk mi is arra, amerre te mutatod az utat. Kérünk, hogy szent lelked által tedd valóban személyessé számunkra az ígét, hogy meggazdagodhassunk, megvigasztalódhassunk. Jézus Krisztus nevében kérjük, áld meg együtt létünket. Amen. 425. dicséretünk második verszakának éneklésével készüljünk Isten üzenetének a meghallgatására. Isten igét olvasom még az előbb hallott ige szakasz mellett, Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 25. versből, valamint a 31., 32. és 33. versekből. Jézus Krisztus mondja, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Mire van kilátásunk? Egyre többen teszik fel ezt a kérdést, vagy ehhez hasonló kérdéseket. Egyre többen adnak hangot szomorúságuknak, aggodalmaiknak, vagy esetleg már egészen elkeseredettségüknek. Vágyunk vigaszra, legalább valami reménysugárra. Ráadásul a 21. század embere elég sokszor és sokféle formában hallja azt, hogy neked ez jár ahhoz, hogy el is higgye. És sokan valóban be is dőlnek ennek a szövegnek. Aztán pedig még úgyse tudnak mit kezdeni a nehézségekkel, a válsághelyzetekkel. Aki csupa jó dolgokat szeretne mindig, és egyre többet, és mindig másat is jobbat, előnyöket és élvezeteket, aki ezt szokja meg, az nem igazán akar ezekről lemondani. És hogyha szükség lenne erre, akkor sem érti, vagy nem akarja megérteni, hogy miért is kellene lemondani bizonyos dolgokról. Vágyunk biztató kilátásra. Hol fedezhetjük föl ezt? Isten jelenlétében, Isten igéjét olvasva, az ő szent lelke világosságába állva, és annak engedelmeskedve. De hogy erre nyitottá váljunk, ehhez azonban el kell engednünk az olyan elképzeléseinket, vagy egyenesen elvárásainkat, hogy jöjjön Isten, aztán mint egy jó varázsló, suhincson egyet a pálcájával, és teremtsen jólétet számunkra. Ahhoz, hogy egyáltalán felfedezhessük ezt a biztató kilátást, ahhoz Először azonban a saját kilátásainkkal kell egy kicsit számot vetni, azt végig gondolni. Tegyük ezt a felolvasott ige, és most elsősorban az ószövetségi ige szakaszra gondolok fényében. Ábrahámról és Lótról hallottunk. Isten Ábrahámot életének egy bizonyos pontján megszólította, és elhívta őt onnan, ahol élt, elhívta őt a rokonságából, a családjából, és elindította őt egy útra. Hívta a követésére. És Ábrahám pedig számunkra talán érthetetlen módon engedett Isten hívásának. És azt olvastuk az igéből, hogy Lót, az unoka öccse is vele tartott. Egyik táborhelyről a másikra követte a nagybátyját. De hogy valójában miért? Az éppen a most hallott ige szakaszból, mostani történetünkből derül ki. Olvastuk azt is, hogy mindkettőjüknek sok állata volt, és a legelő hiány miatt már nem maradhattak tovább ugyanazon a területen. És ekkor Ábrahám átengedi a választást Lótnak. Ábrahám úgy látja, hogy ez a jó megoldás, ez a helyes megoldás, hogyha akkor egyikőjük egyik irányba indul, a másik irányba indul. És amikor ezt elmondja Lótnak, akkor Lót körülnézett, hallottuk az ige szakaszból, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, egészen Coarig olyan volt, mint az Úr kertje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának. Lót, mondhatjuk, hogy megfontolt döntést hozott. Körülnézett. Ha nekünk kellene talán hasonló helyzetben dönteni, akkor felmennénk a kőhegyre, vagy valamelyik magas hegyre itt a környékünkön, és onnan néznénk körbe, vagy ahol nincsenek hegyek, ott legalábbis a legmagasabb pontot megkeresi az ember, és onnan szemrevételezi a vidéket. Elmegyek és körülnézek, és bejárnánk a terepet egy ilyen helyzetben, mert minél többet szeretnénk látni belőle azért, hogy lehetőleg jó döntést tudjunk hozni. Nyilván Lót is így gondolkozott. Megnézte azt is, ami jobbra terül el, és azt is, ami balra. Aztán összehasonlítja a kettőt, mint ahogy mi is tennénk valószínűleg. Hogy számba vesszük mindkettő előnyeit, hátrányait, ami mellette szól, meg ami ellene szól. És gondolhatunk itt arra, amikor megvettük azt a lakást, vagy azt a házat, amelyben lakunk, vidékről felköltözve kerestük a helyet a letelepedésre. De arra is lehet gondolni, amikor szakmát, vagy hivatást választottunk, vagy választunk fiatalok, hogy mit is veszünk figyelembe. Akár ez utóbbinál, hogy mennyit lehet keresni majd, vagy hogy mennyire felkapott? Mostanában egyre inkább azt, hogy előre láthatólag mennyire van egyáltalán valós igény arra a foglalkozásra, vagy hivatásra. Nyilván érdemes végig gondolni mindezeket is. De vajon végül milyen szempontok szerint hozzuk meg a döntéseinket? Mi a szempontjaink közül a legfontosabb szempont? Lót bővízű földet választott. Sok állat tulajdonosaként nyilván fontos volt számára, hogy jó legelőkkel rendelkezhessen, valamint elegendő vízzel. Mondhatjuk hát, hogy okosan gondolkozott. Az igéből azonban kiderül, hogy bár ezzel így látszólag valóban nincs gond, de a helyzet az, hogy Lót még csak az óráig sem látott. Ő azt hitte, hogy ezzel a bőséget, a boldogulást, a boldogságot választotta, hogy ezzel döntött a több mellett, pedig éppen ezzel veszítette el azt. Miért? Azért, mert az Isten ajándékozta kilátástól, zárta el magát ezzel a lépésével. Hiszen ő Ábrahám unokaöcseként abban a helyzetben volt, hogy megismerhette az élő Istent, személyes kapcsolatba kerülhetett volna vele. Hiszen Ábrahám minden bizonnyal elmondta neki, hogy ő miért indult el erre a hosszú útra, hogy ki szólította meg őt, és hogy ő eddig kinek ismerte meg ezt az Istent. Biztos, hogy elmondta a mindenható Isten szavait, amelyekkel hozzászólt, hogy menj el földedről rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. És biztos elmondta azokat az ígéreteket is, amelyeket ő Istentől kapott, hogy nagy néppé teszlek, hogy megáldalak téged, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, hogy a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Részese lehetett volna Lót is Isten ígéreteinek és áldásainak. De éppen a mostani választásakor derül ki az, hogy rá valójában nem voltak befolyással Isten ígéretei. Hogy nem az Úr jelenléte és a közelében nyert kilátás nyűgözte le őt, hanem viselkedésének, döntéseinek a mozgató rugója az érdek volt, leginkább az anyagi érdek. A szülőföldről való elinduláskor, akkor, amikor ott úgy döntött, hogy Ábrahámmal együtt jön, akkor talán valami ilyesmi, hogy hát ebből még számomra is kisülhet esetleg valami jó. És még úgy tűnik, hogy a számítása talán be is vált, hiszen azt olvastuk róla, hogy neki is sok jó szága volt. De milyen csalóka ez. És most, amikor választania kell, akkor megint csak a könnyen ölébe eső bőség kilátása irányítja. Lót azonban ezzel a választásával igazából a semmibe távozott el. Az Isten színe elől ment el. Egy ítéletre megérett város lakója lett. Látszólag jól jár, de valójában az Isten ígéretének, és ezzel Isten útjának az elhagyásával az ítéletet választja. És az Isten érthetetlen kegyelmének köszönhető, hogy aztán mégis Lót kimaradhat az ítéletből. Mert Isten, ez nincs ebben a mostani igeszakaszunkban, de ha tovább olvassuk Mózes első könyvét, a következő fejezeteket, akkor láthatjuk, hogy mi előtt végrehajtaná a bűnös városokon az ítéletet, mert megszánja Lótot ezért, megkeresi, küldi a küldötteit, követeit, és kimenti, szinte kiragadja, kihúzza onnan a közvetlen családjával együtt. Isten nem feledkezik meg róla, utána megy, megkeresi, nem mond le róla, de azért az is kiderül, hogy ez már nagy szenvedéssel jár. És miért is keresnénk mindenáron magunknak a szenvedést? Inkább engedjük, hogy tekintetünket magával ragadhassa az Isten kilátása, az, amit az Isten készített el, és az Isten akar mutatni nekünk, és felfedezhetjük azt is, hogy mire tesz képessé bennünket. Ábrahám egyszerű halandóként azt élhette át azzal, hogy Isten megszólította őt, hogy az ő története, életútja az Isten történetének a részévé válik. Isten valami csodálatosat gondolt el és tervezett el, és nem csak az ő életével, hanem gyakorlatilag egy nép életére is, sőt, utána, ha gondolunk az ígéretre, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége, még a többi népre is nézve is csodálatosat készített el. És hogy Istennek ezt a csodálatos szeretetét és a tervét megismerhette Ábrahám, hogy valóban az ő jelenlétében élhetett, az mit is jelentett számára, az kiderül itt, amikor belekerülnek ebbe a helyzetbe, hogy íme már kevés az a legelő, amely ott van azon a földön, hogy neki is és Lótnak is sok állata van, hogy a pásztoraik már összevesznek. És akkor most mi a megoldás? És az Ábrahám megoldása az olyan megdöbbentő. Olyan megdöbbentő az, hogy átengedi a választás lehetőségét Lótnak. Amikor Lót elé tárja a lehetőséget, hogy ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, akkor én balra térek. Akkor tulajdonképpen a saját nagycsaládi vezető szerepéről mond le, illetve az ehhez társuló jogairól. Ezzel a saját vagyonát és boldogulását helyezi háttérbe. Hiszen mondhatná Lótnak azt, hogy tiéd, az a rész, enyém, ez a rész. Választhatná a bővízű földet. Azt, amit végül is ő átenged Lótnak. De azt látjuk, hogy Ábrahám nem ragaszkodik ahhoz, amihez pedig természetes ragaszkodni. Nem kívánja megragadni azt, amit pedig mindenki meg akar ragadni. Nem szít haragot és viszályt azon a helyen, amely legtermészetesebb módon a gyűlölködés és a viszálykodás mellett álltja. Ábrahám mindezt elengedi. Vajon mi ennek a magyarázata? Vajon mi a titka Ábrahámnak? Mi a magyarázata annak, hogy le tud mondani sikerről, le tud mondani a többről? Egyetlen egy magyarázata van ennek. Az, hogy ő hitt Isten ígéretének. Ábrahám az ígéretet választotta. Az Isten szerinti gazdagságot választotta. Istentől kapott kilátás, hogy mit is jelent ez, miben mutatkozik meg. És most egy kicsit így már magunkra gondolva is, például abban, hogy már tudok kilátni saját magamból, mert hogy még ez sem nagyon megy úgy csak magától nekünk, bár mi azt gondoljuk, hogy igen. Nyilván okkal keletkezett az a mondás, hogy nem lát ki a fejéből, mert bele tudunk mi úgy temetkezni a gondjainkba, a tennivalóinkba, vagy éppen a bennünket ért hatások elemzésébe, hogy se látunk, se hallunk, hogy nem veszünk észre a környezetünkben történteket sem, vagy ha észrevesszük, és egy különös szemüveggel, ami általában sötét szemüveg, látjuk, és persze, hogy másképpen, másmilyennek látjuk. Bele tudunk úgy temetkezni a gondjainkba, a tennivalóinkba, hogy már nincs időnk, legalábbis ezt mondjuk, meg energiánk a körülöttünk élőkre. Úgy tele tudunk lenni a problémáinkkal, az aggodalmainkkal, hogy ezek ömlenek belülünk, amikor elkezdünk valakivel beszélgetni. Lehet, hogy mi magunk észre sem vesszük már. És lehet, hogy az sem jut eszünkbe, hogy ezzel igazából még az ő kilátásukra is árnyékot vetünk. Mondhatjuk-e hát azt, hogy nincs szükségünk Jézus Krisztus kijózanító szavaira, hogy nem több az élet a tápláléknál, a ruházatnál, és lehetne folytatni a sort, hogy annál, amit itt látunk, és amit itt a Földön lehet összegyűjteni, szerezni. Aztán bele tudunk mi a vágyainkba is, a kívánságainkban is olyan nagyon gavajodni, hogy eszembe jutott a költők versei is, míg az ő vallomásaik is árulkodnak erről, hogy annyira bele lehet, hogy ezek is eltakarják a kilátást előlünk. És bizony szükségünk van Isten igényének a figyelmeztetésére, amelyet Jakab leveléből olvashatunk. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Sérült, halálosan beteg lelkek, összetört, üres szívek, tönkretett, tönkrement, kihűlő kapcsolatok, reménytelenség, pusztulás. De sok felé ezt látjuk magunk körül. Lehetne mondani rá, hogy ez aztán a kilátás. De ebben a helyzetben Isten ajándéka éppen az számunkra, hogy valóban van kilátás az újrakezdésre. Van kilátás az egészen másra. Mert Isten valóra váltja az ígéreteit, az Ábrahámnak adottakat is, ezt a csodálatosat is, amelyet már itt emlegettem, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Hiszen ez az ígéret előremutat az Úr Jézus Krisztusra. Mert hogyan is nyerhetne áldást az egyszerű ember Ábrahám által a föld minden nemzetsége. Csak úgy, hogy az Ábrahám utódai közül származik a szabadító, a megígért messiás. Hogy az Ábrahám utódaiból lett a zsidó nép, amely közé született, és jött el Jézus Krisztus. És rábízva az életünket, nagyszerű kilátásunk lesz az Isten országára, sőt, nem csak kilátásunk lesz az Isten országára, hanem Jézus Krisztus által még belépőt is kapunk az Isten országába. És Jézus Krisztus tud megszabadítani bennünket a lótféle gondolkodásmódtól, amely valahogy így foglalható össze, hogy menj mindig arra, ahol többet látsz. Hagyd magad mögött mindazt az értéket, becsületet, hitet, ami korlátoz. Válasd mindig azt, ami anyagi előnyöket jelent. És ne törődj még azzal sem, hogyha romlott emberekkel kötöd össze az életed. Élj a lehetőséggel. Ragadd meg a vissza nem térő alkalmat. És ha valaki olyan élhetetlen, mint ebben a történetben Ábrahám, hát akkor ne legyen lelkiismeret furdalásod. Előzd meg őt. Jézus Krisztus akinek még a neve is szabadítót jelent, meg tud szabadítani az ilyenfajta gondolkozásmódtól, indulatoktól. Meg tud szabadítani az élet felüli aggodalmaskodástól, a kapsiságtól. És milyen kilátást fedezhetünk még fel Isten jelenlétében? A jelenések könyve nagyon szépen leírja, hogy új eget és új földet is készített nekünk az Isten. Hogy hova várja azokat, akik itt hajlandók így odaállni elé, hogy én szeretnék megszabadulni az önző, a csak magammal törődő gondolkozásomtól. És végül olyan jó felfedezni azt is, hogy mi is Isten válasza a hitből történő cselekedetekre. Hogy mi volt Isten válasza Ábrahám lépésére. Röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy még messzebb láthat. És a lehetőségeket már nem csak úgy sejtheti, hanem élhet is, vagy legalábbis van, amelyikkel már élhet. Ezt mondja az Úr Ábrahámnak, miután ő felajánlja a választás lehetőségét Lótnak, hogy emel föl tekintetet, és nézz szét arról a helyről. Azt az egész földet neked és a te utódaidnak adom örökre. Isten tehát nem csak, hogy megismétli az ígéretet, amit már korábban adott Ábrahámnak, hanem még többet is mond, mint eddig. Az egész földet Ábrahám utódainak ígéri. És nem csupán nagy nép lesznek, hanem azt mondja, hogy annyian lesznek, mint a föld pora. Az ígéret után Isten parancsol. Azt mondja, hogy járd be ezt a földet. Vagyis Ábrahám megtapasztalja az ígéret erejét. Aki Istenben gazdag, az bejárja a földet, és ezzel mintegy birtokába veszi azt. És egy cseppet sem kell gondolkoznia azon, hogy hát, ha rosszul döntött, hogy hát, ha nem ad ez a föld eleget neki, hát, ha Lót járt jobban. Ábrahám Isten ígéretét választotta, és ezzel többet választott minden megfogható gazdagságnál. Ábrahám történetéből még azt is megérthetjük, hogy mennyire messzeható következményei vannak annak, hogyha mi teljesen az Úrra merjük bízni magunkat, és engedelmeskedünk neki. Isten beépíti az engedelmességünket az elkövetkezendő nemzedékek sorsába is. Olyan jó lenne, hogyha komolyan vennénk, és mernénk komolyan venni igazán azt, hogy annak, hogy én és te, hogy mi mennyire engedelmesen viszonyulunk Istenhez, az ő útmutatásához. Bizony hatása és szerepe van az egész magyar nép jövendő sorsának alakulásában is. Ezért hát nézzünk fel Jézusra. Ahogyan olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Ámen. 338. dicséretünket keressük meg. 338. énekünk első két verszakát énekeljük most. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a csendet. Köszönjük különösképpen is az olyan csendes perceket, melyekben a szó, a te szavad nem csupán a fülig érhet, hanem a szívig. Köszönjük, amikor különösképpen is átélhetjük közelségedet, amikor ott belül szent lelked által hallhatjuk szavadat, amikor nem csak mi önthetjük ki a szívünket, és mondhatunk el neked mindent, hanem megérthetjük akaratodat, amikor világosságot kaphatunk, hogy mi is a tennivalónk, hogy mi is a helyes. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is ilyen csendben lehetünk. Bocsásd meg, hogy valóban talán dédelgetünk valami olyasfajta elképzelést a szívünkben, hogy bárcsak valamilyen módon minél hamarabb minden jóra fordulna. Szeretnénk, hogy talán tényleg úgy egy varázspálca suhintására történne meg mindez, és oly nehezen akarjuk elfogadni azt, amire pedig te akarsz tanítani bennünket. Oly nehezen akarjuk elfogadni azt, hogy te elsősorban bennünk és velünk akarsz cselekedni, hogy velünk van terved, hogy nekünk lehet, szabad és kell változnunk, vagy változtatnunk dolgokon az életünkben. Bocsásd meg, hogy sokszor mi is elhisszük mindazt, amit a világ kínál nekünk, és ami a világban hangzik, és csak az anyagiak, az anyagi értekek, előnyök mozgatnak bennünket. De bocsásd meg azt is, amikor tele vagyunk aggodalmaskodással, amikor látva a helyzetünket, a szükségeinket, megnő a félelem a szívünkben, mert nem tudunk igazán bízni benned. És bocsásd meg azt is, amikor látva, hogy mások nem küzdködnek ilyen gondokkal, hogy másoknak milyen jól megy a sora, pedig ők nem figyelnek rád, irítség támad a szívünkben talán, vagy háborgás, zúgolódás. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezekkel is hozzá tudjunk fordulni, hogy megtisztíthass bennünket, és hadd tudjunk mi mindennapjainkban, az egyes élethelyzeteinkben újra meg újra téged választani, ígéreteidet komolyan venni, és neked tetsző döntéseket hozni. Köszönjük, Urunk, hogy azt akarod, só és világosság legyünk, és hogy lehetünk is azok, hogy te ezt úgy mondtad, hogy ti a világ világossága vagytok. Ó, bárcsak komolyan tudnánk ezt venni, és ó, bárcsak így tudnánk belesimulni atyánk kezeidbe. És köszönjük neked azt a kilátást is, amely oly messze vezet el, hogy biztosak lehetünk abban is, hogy majd az örökké valóságban is veled lehetünk. Hogy nem a semmibe vészel az életünk, hogyha mi benned bízunk. Kérünk, hogy ebben is hadd erősödhessünk meg. És most imádkozunk, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk a megszomorodott szívűekért, a gyászterhe alatt roskadozókért. Imádkozunk hozzád az összetört szívűekért, a megsebzett lelkűekért. Kérünk, hogy légy gyógyítójuk, vigasztalójuk, s hadd lehessünk ebben is a te áldott eszközeid. Könyörülj meg egész egyházunkon, népünkön, vezetőinken, Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Más nekünk kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az ige szavaiból biztatok mindenkit az adakozásra, ahogyan olvashatjuk a Korintusi levélben. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok alkalmaira. Szerdán 9 órától a nyugdíjas délelőttünk lesz, 10 órától babamama kör, csütörtökön 17:30-tól ifjúsági bibliaóra lesz, ugyancsak 17:30-tól gyülekezeti bibliaórát tartunk, este 19:30-tól pedig bibliakör lesz. Pénteken 5 óráig kezdett el a vasárnapi iskolai szövetség tanfolyamának a következő alkalma lesz. Akik jelentkeztek, azokat várjuk szeretettel tehát erre. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben gyermekalkalmak lent a gyülekezeti helyiségekben, és pici babákkal pedig a földszinten található babaszobában lehet televízión követni az istentiszteletet. A húsvéti hírlevelünkbe várjuk a testvérek bizonyságtételeit, vagy gyülekezeti eseményekről beszámolókat. Biztatok mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és gazdagítsuk így a hírlevelünket. Hirdetem most is a felnőtt konfirmációt, kérem, hogy aki lélekben erre készen van, az keressen meg engem, jelentkezzen, és a továbbiakat pedig megbeszéljük. A testvérek figyelmébe ajánlom a keresztkérdések kurzust is, melyet szeretnénk elindítani majd ebben az esztendőben is. Egy rövid ismertetőt, illetve jelentkezési lapot találunk hátul a hirdetőtáblánkon. Több példány is van ott belőle, akit érdekel, nyugodtan vegyen el belőle, és vigye el magával, és kérjük, hogy a jelentkezési lapot pedig levágva majd, és kitöltve, juttassák vissza a testvérek ide a lelkészi hivatalba. Kérem azt is, hogy ennek a kurzusnak a lehetőségét, ezt vigyük és adjuk tovább, tehát hívjunk, biztassunk másokat is a környezetünkben, hogy jöjjenek, hogy megismerhessék ezt a gazdagságot, amelyet az Úr Jézus Krisztussal való közösségben élhetünk át. Hirdetem azt is, hogy ma este itt a templomunkban 6 órai kezdettel egy új év köszöntő barokk hangverseny lesz. Fülep Márk fuvolán játszik, Varasdi Dávid pedig vibrafonon, illetve zeneiskolai tanulók is közreműködnek még, tehát ez 6 órakor kezdődik itt a templomunkban, úgyhogy sok szeretettel hívunk és várunk vissza mindenkit, illetve hívogassunk erre is a környezetünkből is. Az elmúlt héten meg kellett állnunk a ravatal mellett is. Gombos Gyuláné Kulcsár Violától búcsúztunk, aki 1917. március 25-én Budapesten született, és az elmúlt esztendő december 30-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Kívánjuk az ő békességét, nyugalmát a megszomorodott szívű testvéreinknek. Most pedig a 230. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, majd az utolsó verszakát fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.